más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Az utóbbi években számos olyan bírói ítélet született, ami jogosan verte ki a biztosítékot nem csak a sajtóban, és nem csak a közvéleményben, hanem a szakma bizonyos köreiben is. Tényleg csak néhány felsorolás ebből, és a közelmúltról beszélünk. Ilyen volt a Lex Borkai, biztos emlékeznek rá, vagy például a Lex Tiborc, ami hát azért eléggé, hogy mondjam, felháborítónak tűnik, ugyanis ott arról volt szó, hogy közbeszerzési eljáráson a polgári törvénykönyv szerint politikus hozzátartozója nem indulhat. Ez ugye akadályozta a Tiborc egyik vagyonszerzését, és egyetlen éjszaka leforgása alatt módosították a törvényt, ami a hozzátartozó szót kivéve az egyháztartásban élőre fordították, aminek következtében miután Tiborcz nem lakik Orbán Viktor hálószobájában, ugye már nem vonatkozott rá a tiltás. Ez tényleg csak egy példa, de ami ezt valamikor elindította, és mi is akkor ebben nagyon sokat foglalkoztunk, ez a Rezesova ügy volt, amikor a nyomozati szakasz után a vádemelést követően teljesen törvényesen és normálisan a bíróság az előzetes letartóztatásból szabadlábra helyezte a Rezesovát, ugye az ítéletig. Rogán Antal kiállt, és felháborodottan elmondta, hogy ez mekkora disznóság, és lám a bíróság egyetlen éjszaka alatt döntött, visszavitték a Rezesovát a börtönbe. És akkor nagyon sokan elgondolkodtak, hogy a politika milyen módon tud ilyen durván közvetlenül az igazságszolgáltatásba beleszólni. De még előrébb megyek, Magyar György arról ír blogjában, hogy a hirtelen felindulásból elkövetett törvényalkotásnál kezdődik a probléma, amikor egyetlen éjszaka alatt egy adott ügy miatt változtatnak a jogszabályon, és utána a bírók másnap már azzal szembesülnek, hogy eddig így volt, mától pedig így lesz a dolog, mindenféle szakmai előzetes egyeztetés nélkül. Egyik vendég ezt bírói populizmusnak hívja, másik vendégünk pedig tulajdonképpen sok egyéb ok mellett ezért is mondott le a bírói pályáról. Erről fogunk beszélgetni.
Más részről. Az első vendég.
Laco Adrián, a fővárosi törvényszék korábbi bírója. Ön után még mások is lemondtak? Ott hagyták a pályát, vagy...
Utánam, azt nem tudom.
Még nem tudja, erről, de hát ez a legfrissebb
eset, amikor... Ez viszonylag friss, igen.
Mennyire befolyásolta ez az néhány dolog, amit elmondtam, hogy ennyi bizonytalanság veszik körül a bírói szakmát?
Összességében az egész környezet, amiben dolgozunk, az nagyon sokat romlott az évtizedek alatt, vagy a 2010 óta mondhatom, tehát ennyiben mondhatom, hogy ez befolyásolt. Ennél sokkal több tényező vezetett ideig.
Hogyha ezt a 11 nehány évet így az bírói szemmel végignézze, jogalkotás, jogalkalmazás, a bírói tevékenység körüli jogszabályváltoztatások és feltételeknek a módosítása, akkor ezt hogyan jellemezni?
Bíróként az ember hozzá van ahhoz szokva, hogy a változó jogszabályokhoz alkalmazkodva hozza meg a döntéseit, tehát önmagában ez nem újdonság. Mm-hmm. Ahhoz is hozzá vannak szokva a bírák, hogy időnként gyorsan változó jogszabályokhoz kell alkalmazkodni, ebben sincsen semmi probléma. A gond az olyankor van, amikor, ahogy fogalmazott, erős felindulásból elkövetett jogalkotásról beszélhetünk, amit én inkább úgy fordítanék le, hogy egy adott esethez igazítanak valamiféle jogszabályváltozást, ami ahhoz az esethez lehet, hogy adekvát, de ugye a jogszabályoknak az a természete, hogy általános érvényűek. Tehát az összes többi esetre is kiterjednek, hogyha ezt nagyon gyorsan, hirtelen felindulásból viszik végig, akkor nincs egyszerűen ideje a jogalkotónak sem végig gondolni az összes lehetséges esetet. Lehet, hogy utólag akár, mert ők is úgy gondolnák, hogy nem minden esetre akarták volna kiterjeszteni. Mondok egy példát, a kegyelmi botrány ugye múlt év elején. Ott nem a tiltamás, a múlt év elején a kegyelmi botrányt követően, de beszélhetünk tiltamásról is, a kegyelmi botrányt követően ugye azonnal módosították a köztársasági elnök által adható kegyelem szabályait úgy, hogyha gyermeket, fiatalkorút ért sérelemről volt szó, tehát az ősérelemére elkövetett bűncselekményről, akkor kegyelem nem adható.
Nem adható.
Na most a sajtóban akkor is rögtön felmerült, hogy például ilyen alapon, ha egy kiskorú gyerektől lopnak el valamit adott esetben, vagy más nem túl súlyos bűncselekményt követnek el egy gyerek terhére, és közben mondjuk az illetőnek egyébként a személyi körülményei, egészségi állapota, stb. Úgy változnak, hogy személyében amúgy érdemes lenne a kegyelemre, akkor sem merülhet föl. Vagy ugye rögtön két példát hoztak annak idején is tavaly a sajtóban. Az egyik az az édesanya, aki sok több évtizeddel ezelőtt a súlyosan beteg, súlyos fájdalmak között élő gyermekét ölte meg, tekintettel arra, hogy ugye az aktív eutanáziára akkor sem volt, és most sincs lehetőség, és kétségkívül elkövette azt a bűncselekményt, ami miatt őt el is kellett ítélni, de az eset összes körülményei alapján az akkori közszerzségelnök úgy ítélte meg, hogy ez az eset kegyelemre érdemes. Lehet, hogy most is így ítélné meg, akár az közszerzségelnök, akár a közvélemény, de erre most már nincsen lehetőség. Tehát ez, én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy teljesen átgondolt döntés volt a jogalkotó részéről, egy aktuális szituációra, egy aktuális társadalmi felháborodásra reagált. Tiltamás esete ugyanez a közelmúltból.
Igen, tehát leöntik az egész esetrendszert egy olyan jogszabálymódosítással, ami nem enged differenciált bírói döntést, mérlegelést.
Igen.
Kétféle beavatkozást látunk. Az egyik az, amikor a közvéleményt a politika felhergeli egy adott ügyre, és akkor ez valamilyen módon alkalmazkodnak egyes bírók például. A másik, amikor olyan közvetlen beavatkozás történik, akár jogszabálymódosítással, akár valamilyen politikai nyomás gyakorlással. Melyik a jellemzőbb?
Ugye a jogszabályváltozással nincs mit tenni a bírónak, mert a jogszabályt tenni, alkalmazni kell. A másik eset azért visszatérve, amit a beszélgetés elején felhozott Rezesova esete, ott én azt találom borzasztó veszélyesnek, és annak idején is ezt beszélgettük egymás között, hogy nagyon nehéz lenne megmondani, és sajnos nem is lehet megmondani, hogy a másodfokú bíróság mit döntött volna, hogyha Rogán Antal nem szól föl. Lehet, hogy akkor is ugyanezt döntötte volna. Én nagyon, nagyon nem mennék el odáig, hogy egészen biztosan ezért történt, viszont sajnos az eset alkalmas volt annak a látszatát kelteni, akár így, akár úgy. Vagy annak a látszatát, hogy aláment a hatalomnak és a politikai nyomásgyakorlás miatt döntött így, vagy ha más döntött volna, ha nem zárták volna vissza Rezesovát, akkor azt lehetett volna mondani, hogy szembe ment a politikával. Mind a kettő nagyon veszélyes. Éppen ezért nem szabad a bírói döntéseket természetesen szabad kritizálni bárkinek. Azt gondolom, kivétel ez alól a másik két hatalmi ág, mert a másik két hatalmi ágnak távol kell tartania magát az igazságszolgáltatástól, pláne egy folyamatban levő ügyben, ahol még a bírói döntés várat magára. Mert akármi lesz annak az ügynek a kimenetele, nem lehet lemosni utána arról azt a bélyeget, hogy ezért történt, vagy azért, hogy eleget tegyenek, vagy azért, hogy szembe menjenek. És már is elveszíti a függetlenség látszatát, akkor is, hogyha esetleg ténylegesen független volt.
Igen, és a függetlenség látszatának elvesztése mellett a közvéleményben kialakul egy nagyon negatív
ez
kép az igazságszolgáltatásról, és a szakmát járhatja le úgy Isten igazából. Tehát, hogyha nem tisztelik a bírói függetlenséget, és már folyamatban lévő ügybe a politika beavatkozik, akkor tényleg ez egy csiki-csuki helyzet a bíró számára.
Így van, így van.
Akár így dönt, akár úgy már rajta marad ez a bélyeg.
Igen, nem szabad, hogy egy bírói döntés során a bíró fejében akár leghátul az mocorogjon, hogy mit szól ehhez a politika. Igen. Még akkor sem, ha tudja magát függetleníteni tőle, akkor is ott van egy olyan faktor, aminek nem lenne szabad ott lenni.
De hát tudja függetleníteni egy bíró magát attól, hogy a közvélemény fel van például hergelve?
Hát
ez egy nagyon nehéz dolog.
Nehéz, de azért ez az ember hozzászokik, hiszen nagyon sok olyan ügyet tárgyal egy bíró, ami valamiért a közvéleményt érdekli, és nagyon sokszor kénytelen olyan döntést hozni, ami nem egyezik a közvélemény akaratával, tehát ez erre azért valamilyen szinten kondicionálva vannak a bírók, de más a közvélemény, és más egy politikai szereplő, más a törvényhozásnak, vagy a végrehajtó hatalomnak egy prominense, ha megszólal, az egy egészen másfajta nyomásgyakorlás.
Így egy új fogalom az, amivel most meg fogunk ismerkedni, ez a bírói populizmus, amit, ha jól értettem a szakértőt, aki ezt levezette, akkor arra az eset halmazra érti, amikor a bíró döntése egyértelműen úgy tűnik fel, mintha valamilyen nyomásra született volna, vagy politikai, vagy közvetve a közvélemény által befolyásolva.
Más részről. A második vendég
Bence Mátyás, jogszociológus kutató, és ugye öntől vettem az idézetet, bírói populizmust. Ezt akkor arra értjük, amikor egyértelműen látjuk a bíró befolyásolását, hogy a külső hatásra hoz ítéletet?
Igen, egy jogszociológiai közhely az, hogy a bírónak a jogszabályok és a jog alkalmazása a kötelezettsége, ugyanakkor befolyásolják ehhez képest külső tényezők is. Nagyon erre számos kutatás van, akár a fizikai paraméterek változása is befolyásolhatja a bírót, vagy hangulata, vagy érzelmi állapota, más egyéb tényező, de nyilván a társadalom felől érkező nyomás is egy olyan, amivel mindenképpen számolni kell. A bírói populizmus nem egy magyar jelenség, és nem is új. Egy híres angol jogfilozófusnak egy története arról szól, hogy barlangba szorult kutatók közül az egyiket meg kell lenniük, hogy kitartsanak a végsőkig, és jön a mentőcsapat, és akkor több bíró mond véleményt a bírói tanácsban, és az egyikük képviseli a bírói populizmus irányzatát, ez egy 50-es évekbeli tanmese, aki azt mondja, hogy hát lehet itt jogászkodni, hogy most akkor ez végszükségben cselekedtek, vagy nem, emberölése ez, vagy nem, de a nép között egyértelmű a vélemény, hogy fel kell menteni, hát nem tehettek már szerencsétlenek, ne jogászkodjunk itt, ezt mondja a közvélemény, ezt kell, akkor így döntünk, mert így tudjuk fenntartani a bizalmat a bíróság iránt, hogyha az emberek 95%-a minden azt mutatja, egyfelé mutat, hát akkor nekünk nem jogászkodnunk kell, hanem ez szerint kell döntenünk, és egyébként az angol bírói gyakorlatban, ami sokkal inkább felszínre hozza a valós érveit, mint mondjuk a kontinentális jogban, ott korábban is volt ilyen eset, aki azt mondta, hogy jó, persze, jogilag így is lehet, meg úgy is lehet dönteni, mindeket őt meg tudjuk indokolni, de akkor nézzük azt, hogy a közvélemény mit vár el tőlünk. Tehát az, hogy a közvélemény, meg általában a társadalmi célokat a bíróságok figyelembe vesznek adott esetben, amikor a jogszabályt értelmezik, amikor több lehetőség van, akkor valamiféle orientációs pont kell, hogy kifutunk a jogból. Nincsen rá bírói gyakorlat, jogelvek ezt is megengedik, azt is megengedik, nincsen szakirodalom, kommentár, akkor bizony döntenik, akkor is dönteni kell, valahogy a bíró nem mondhatja azt, hogy nem döntött.
De hát azért a bírónak a mérlegelési jogát nem nagyon lehetne szűkíteni, nem? Vagy nem szabadna?
Én sem ezt mondtam,
hogy nem, ez nem azt jelenteni, hogy mindentől függetleníti magát, rendben van, de mekkora szabadsága van a bírónak a jó értelmezésben?
Nagy szabadsága van egyébként, ugye eleve legtöbb esetben ugye valamilyen jogértelmezési kérdésbe beleütközünk, hogyha vannak a jogértelmezésnek bevett módszerei, de akkor ezek egymás ellentétes eredményre is juthatnak, mondjuk egy szó szerint értelmezés, egy nyelvi értelmezés, jogalkozó akarata szerint értelmezés lehet egymással szemben álló.
Akkor van itt egy példa, ugye ez a szörnyű gyermekgyilkosság, a Tilla Tamás esete. Az egész szakma felborult, amikor kiderült, hogy most elévült az a bűncselekmény, mert az elkövető akkor még kiskorúnak számított, és akkor még az volt, hogy az vele kapcsolatban lehet elévülés, de ugyanilyen bűncselekmény nem kiskorú esetében már nem évül el, és akkor jött a törvényhoz, hogy gyorsan módosította, és én úgy láttam, nem tudom, hogy bírói szemmel ez hogy tűnt, hogy a szakma nagyon nehezen értelmezi, hogy most mit kéne csinálni.
Nem ez volt a probléma, mert onnantól kezdve, hogy a törvényt módosítják, a helyzet egyértelmű. A törvénymódosítás előtti szituáció volt a problémás, az elkövetéskori jogszabály konkurálta az elbíráláskori jogszabállyal, ami abban az időpillanatban, még a törvénymódosítás előtt, eddig a pontig mindenki szerintem, aki egyáltalán elgondolkozott ezen a kérdésen, nem voltak túl sokan, mert ez nem egy nagyon gyakori probléma, úgy ítélte meg, hogy ebben a szituációban van elévülés. És most hirtelen ebben a helyzetben egy olyan indokolható, és meg is próbálták megindokolni, értelmezést adtak ugyanazoknak a szabályoknak, amiket eddig mindenki egyértelműen máshogy értelmezett, hogy mégis inkább értelmezzük úgy, hogy nem évülhetett el. Én nem szeretnék ebben állást foglalni, de az kétségtelen tény, hogy eddig az összes olyan forrás, ami ezzel foglalkozott, a kommentár, a miniszteri indokolás, az mind azon az állásponton volt, hogy ez a bűncselekmény a január 1-je előtti szabályok szerint elévült. Uh-huh. És hirtelen előbukkant egy olyan értelmezés, ami megpróbálta levezetni azt, hogy nem évült el mégsem.
És miután az ügy folyamatban van, ezért a jelenlegi jogszabály szerint lehet, igen, megítélni az akkori gyilkossági ügyet.
De alapvetően ugye az az alapelv, a büntető törvény valamennyi, igen, rendelkezésére, hogy elsősorban az elkövetéskori jogszabályokat, igen, alkalmazzuk, kivéve, ha az elbíráláskori annál kedvezőbb helyzetet eredményez. Tehát ez egyébként egy elég összetett folyamat, amit egy bírónak, pláne hogyha sok év telik el, és sok minden változott, ez egy nagyon nehéz folyamat tud lenni adott esetben, mert amikor meghozza a döntését, akkor tulajdonképpen két döntést kell hozni a fejben, az egyiket az elkövetéskori szerint, a másikat az elbíráláskori, uh-huh, szerint, és meg kell néznie, hogy melyik a kedvezőbb. Tehát időnként, egy, mondjuk ha ez egy bonyolult, sok cselekmény, különböző időpillanatokban, sokat változott közben a jogszabály, ez időnként egy borzasztó összetett feladat, mert képzeletben el kell képzelni, hogy mit döntenék a régi törvény szerint, mit döntenék az új törvény szerint, és ha azt találom, hogy az új törvény a kedvezőbb, akkor azt kell alkalmazni. De a főszabály alapvetően az elkövetéskori törvény, hiszen abból indulunk ki, és ez az egyik nagyon fontos alapelve a büntető törvénynek, hogy aki valamit elkövet, az éppen akkor, amikor elköveti, mire számíthat. Hiszen, uh-huh, ő azt tudja mérlegelni, azt nem tudja mérlegelni, hogy fog változni később a jogszabály.
Igen,
uh-huh. Tételezzük fel, hogy elolvassa előtt a BTK-t, nyilván az elkövetők zöme nem olvasgatja, de tételezzük fel, legalábbis lehetősége van arra, hogy tudja, hogy mire számíthat, és ezért azt fogjuk rá alkalmazni. Ha viszont véletlenül közben úgy változik a jogszabály, hogy az számára kedvezőbb, akkor azt fogjuk alkalmazni, azt fogjuk elővenni. Ezért volt az, hogy noha az elkövetéskori törvény szerint a tiltamás ügyben mindenképpen a el nem évült lett volna a helyes megoldás, de volt egy olyan pillanat, amikor azt lehetett mondani, hogy a mostani törvény, mármint hogy a tavalyi törvény szerint viszont van elévülés, tehát haza lehet engedni. Ez ugye most változott.
Akkor most megváltozott?
Megváltozott,
és akkor
most, hát most ugye nincs olyan, mert az elkövetéskori és a jelenlegi törvény szerint is egységesen
most már
nincs,
igen,
elévülés.
A köztes időszak, ami egy Fidesz időszakban történt módosítás miatt volt, az most kiesik a megítélés alól? Hú.
Hozzátéve azért hadd mondjam azt, hogy lehet amellett érvelni egyébként, és nem vagyok benne biztos, hogy nem ez munkált akkor a jogalkotóban, hogy egy fiatalkorú esetében az egy borzasztó súlyos következmény, hogy egy valamilyen cselekménye soha nem évülhet el. A fiatalkorúakra minden szempontból kedvezőbb szabályok vonatkoznak, tehát különösen abból, hogy a miniszteri indokolás és az akkor készült kommentár is tartalmaz erre vonatkozó kitételt, arra kell gondolnunk, hogy a jogalkotó akkor foglalkozott ezzel a kérdéssel, és akkor aktuálisan úgy ítélte meg, hogy a fiatalkorúakra nem akarja ezt a nagyon szigorú szabályt alkalmazni.
Ez egy nagyon szimpatikus megközelítés szerintem, de akkor itt azzal állunk szemben, hogy nem a bíró, és nem a bíróság, hanem a törvényhozás, vagyis a kormányzat, mert hogy többségben van a parlamentben kétharmaddal, a közvéleményt fölmérve inkább módosította korábbi saját jogszabályát, ugye?
Ez így van. Uh-huh. Ehhez egyébként joga van.
Tehát joga van, igen, csak akkor ha akarok, akkor a közvélemény nyomásának engedve módosítok egy törvényt, ha nem tetszik valami, akkor meg annak ellenére. Ez is a populizmus része, nem?
Igen, ezt hívják úgy a szakirodalomban, hogy büntető populizmus, amikor jogalkotás, és a jogalkotásra vonatkoztatják, hogy jogalkotásnak a döntéseit azt határozza meg, hogy a közvetlen pillanatnyi népszerűségre hogyan tesz fel, mivel tesz fel, és nem a hosszú távú megfontolások, az, hogy mi lesz ennek a társadalmi hatása, jogállamra történő hatása, és így tovább. Ez a büntető populizmus, és a jogalkotásra vonatkoztatják, igen, általában. Ugye én azzal foglalkozok, mi van akkor, hogyha ez ugye átszivárog a bíró, a bíróságra, ez már a bírói populizmus, és azért nagyon jó ez a példa, az eset, amit említettek, hogy ugye ez pont arra is nagyon jó példa volt, amit korábban mondtam, hogy ugye eddig volt egy értelmezési gyakorlat, ami egyezett a jogszabállyal, ez volt a kommentárban, szakcikkekben, hogy elévül, de ugye a jog az egy, ugye, úgy mondjuk, ilyen értelmező, interpretív fogalom, hát most már bejött az, hogy hát ez fogalmilag nem évül el, ugye ez volt a fő érv, mert az emberülés általában nem évül, akkor se évül, hogyha fiatalkorú követi el. Nagyjából így volt ez az érvelés, csak úgy ott volt jogszabályban, hogy de igen, de ebben az esetben viszont elévül, tehát azért ez már feszegeti az értelmezés határait, szerintem maradjunk abba. És ugye itt az a nagyon nehéz módszertanilag nekem, mint kutatónak, hogy számos hasonló eset van, ahol az egyik lehetséges megoldás az, hogy hát itt a hatóságok azért döntöttek így, mert hát volt egy ilyen nyomás, akár a politika, akár a közvélemény, vagy a politika által gerjesztett közvélemény hatása, de ezt rettenetesen nehéz exakt módon bizonyítani, tehát ezzel próbálkozunk mindenféle módszerre kimutatni azt, hogy tényleg itt arról van szó, hogy hát van egy ilyen jogi személy álláspontja a hatóságoknak, ez védhető, és el a szakmai álláspontjuk, vagy pedig valamilyen módon hat rájuk a közvélemény a médián keresztül, vagy a politika által irányítottan. Ugye ez csak akkor lehet felmérni, hogyha megfelelő számú ítéletünk van, alapos szakmai elemzést végzünk az ügyekben, és látjuk azt, hogy gyakorlat eltér egyik irányba, az eddigitől, és a közvélemény is eltér, akkor lehet egy ilyen. Például majd folytatom. Nem csak annyi, és nem Magyarországról van szó, egy nagyon jó cikket olvastam nemrég, arról szól, hogy az Európai Bíróságra is hat a közvélemény nyomása, pedig ugye az egy elitbírói testület, a legjobban felkészült jogászokkal, és ott az volt például, hogy van ez az úgynevezett jóléti turizmus, mikor egyik szegényebb tagállamból elmegy igénybe venni szociális ellátást egy másik tagállamba. Az állampolgár, mert ehhez ugye joga van, és ebből viták voltak, hogy tényleg joga van-e, tényleg lehet-e, és a bíróság következetes gyakorlata az volt nagyon sok, hogy igen, ehhez joga van, mert ez benne van az unió szabadságokba, hogy más is igénybe veheti, és a kormányok hiába kritizálták, hiába a nyomást, a bíróság ez volt a gyakorlata, de ahogy erről a bulvárlapok elkezdtek cikkezni, és elkezdték ezt egész sztorit felkapni, és gerjeszt az indulatokat, valahogy érdekes módon a bíróság megváltozott, akkor már nem volt olyan elnéző ezzel a jóléti migrációval szemben, és elkezd úgy dönteni, hogy nem, itt vannak tényleg szigorú határok, meg keretek. Tehát valahogy így lehet politikatudományi módszerekkel nagyon nehezen kimutatni, tehát nagyon kényes az egész téma, főleg azért, mert a bíróságokra van, akire hat, van, akit elben tud állni, van, aki nem, de ezt nagyon nehéz feltárni, esetleg majd később történeti módszerekkel, interjúkkal, visszaemlékezésre.
Nagyon nehéz helyzetben van a bíró, ez a mi szakmánkban, az újságírói szakmánkban, és ezt Tamampur fogalmazta meg nagyon jól, az a dilemma, hogy nincs objektív hír, amikor én már foglalkozom egy esettel. Az ember a saját kultúráját, előzményeket, meggyőződéseit, hitét nem tudja mindig félretenni egy ügy megítélésében, csak nálunk ugye kevésbé súlyos a helyzet, mint egy bíró esetében. A népszerűség szót megragadnám egy pillanatra. Ugye ön az egyik tanulmányában, egyik példaként a bírói populizmusra felhozza azokat a gyűlölet bűncselekményeket, ahol egy kisebbség, beszéljünk világosan, egy cigány elkövető esetében súlyosabb ítéletek születnek, ez egy statisztika, gondolom kimutatható volt, mint azonos elkövetési esetben, nem cigány esetében, hogy az adható, kiszabható büntetések úgy tűnik, hogy cigány elkövetők esetében nagyobbak, mint nem cigányok esetében. Ez nem tudom mennyire téma bírók között, hogy az ilyen típusú elfogultság tetten érhető-e vagy sem.
Különösebben nem téma, én nem tudom, én nem ismerem ezt a kutatást, nem tudom, hogy tudják ezt mérni, tekintettel arra, hogy ezt a statisztika ugye nem tartalmazza, ugye nem vezetünk adatokat arról, hogy ki cigány származású és ki nem, nyilván vannak erre módszerek. Azt hiszem, ugye én a fővárosban ítélkeztem, hogy azért ez területfüggő is. Vannak ugye olyan területei Magyarországnak, kisebb térségei, ahol ez talán jobban tetten érhető. Nem gondolom, hogy a fővárosban ez...
Nem, arra gondolok, hogyha beszélünk erről, hogy mondjuk Szabolcsban, ahol magasabb a cigány lakosságnak az aránya, és a közvéleményben is erősebb a cigány ellenesség, mert naponta találkozik kisebb, nagyobb lopásokkal, egyebekkel, kialakul egy ilyen hangulat, hogy szinte az ott élő bíró, vagy akár az ügyészek, tehát már a nyomozati szakaszban, egy cigány elkövetővel kapcsolatban nem tudja függetleníteni magát attól, hogy mekkora a nyomás. Ön az olasz liszkai esetet hozta föl, párhuzamban azzal a néhány tinédzserrel, akik egy hajléktalant megöltek, és az olasz liszkai lincselést, amit meg cigányok követtek el, ott mérlegelte, azt hiszem ön, hogy egyik esetben nagyon súlyos, 9-10 évek, másik esetben 5-6 évek születtek.
Tehát itt két dolgot kell megkülönböztetnünk. Egyik, hogy tényleg mi is végeztünk kutatást a büntetés kiszabás szigorúságáról, és volt egy ilyen tendencia, hogy az észak-keleti megyékben súlyos, ami alátámaszthatja azt, ami most elhangzott viszont. Hát kb. 10 évvel ezelőtt talán a Helsinki Bizottság vizet egy nagyon alapos, nagyon körültekintő vizsgálatot, hogy vajon roma és nem roma elkövetők rablás esetében milyen büntetést kapnak, és ott tényleg az adatvédelmi szempontokat maximálisan tiszteletbe tartva, de ki tudták mutatni, hogy ki a roma, ki a nem roma, egy nagyon például 70 oldalas tanulmány, nagyon alapos volt, és azt mutatta ki, hogy a roma nem roma elkövetők gyakorlatilag napra ugyanolyan büntetést kapnak, ha napok lebontjuk. Tehát 3 év, 6 hónap, 18 nap, és talán 1-2 nap eltérés volt. És az volt az én magyarázatom, hogy nem úgy van, hogy egyáltalán, hogy a bírói karban van valamiféle ilyen látens előítélet a romákkal szemben, vagy egy hangulat, mert egy bíró, és ezt talán bírón alá tudja támasztani, lát rengeteg iszonyatos bűncselekményt, amit romák és nem romák követnek el. Tehát ő azt látja, hogy hát nagyon súlyos bűncselekmény, a Kulcsi ügyben például, vagy akár másik ügyben, ahogy a Móri ügyben, ahol nem romák voltak az elkövetők, rettenetes ügyek, persze romák is követnek el ilyet, tehát ő ezt látja, ez a mindennapi tapasztalata. Viszont én azt mutattam ki az olasz-liszkai ügyben is, meg a több másikban is, hogy a probléma ott van, hogyha elérje a nyilvánosság inger küszöbét, akkor jön ugye az a kommentözön, meg az interneten, meg igen, máshol az iszonyatos megnyilvánulások, ami gerjeszti a hangulatot, mint úgy tudjuk ezt, hogy megy a modern médiában, vagy annak egy részében legalábbis, és azokban, ugye viszont, ahol elér a nyilvánosság inger küszöbét, és erre volt példa az olasz liszkai, nem arról, hogy roma nem roma, hanem ott ugye, nyilván az összefüggésben persze, hogy romák voltak az elkövetők, a közvélemény iszonyatos haragra gerjedt, erre emlékszünk, ami teljesen jogosan, nyilván. A másikban, ami nem ért el ami a radar alatt maradt, egy-két újságcikk volt volna, de a két ugye a lényeges vonatkozásaiban, ami releváns egy bűnös szempontjából, hogy voltak-e büntetve, volt-e beismerő vallomás, az életkoruk, az elkövetési mód, az minden egyezett. Tehát különös kegyetlenséggel történt mind a két esetben. Ugyanúgy 4 vagy 5 vertek agyon egy embert, minden különösebb igazolható indok nélkül, és egyébben ugye, hát jóra való gyerekek voltak, hogy fogalmazott a hír is, a másikban pedig romák voltak, és egetverő volt a különbség, nem is kétszeres, hanem többszörös volt a különbség. És mondom, tehát mielőtt valaki kommentel, hogy senki nem védi az olasz-liszkai lincselőket, csak ez akkor is egy nagyon érdekes jelenség. Tehát, és ez megint alá támasztja azt, hogy létezhet egyfajta ez a konformizmus.
Hát azért a sajtó hisztériát tud kelteni, hát hogy a csodában.
Hát a közösségi média
Kozmai ügy is azért erre nagyon jó példa volt. Nem akarok már visszanyúlni minden ilyen régi esetet. Inkább a bírók helyzetére szeretnék rávilágítani azzal a két dologgal, ami szintén a közelmúltban fontos volt. Az egyik az, hogy maga a bírói testületen belül is a hierarchiában vannak feszültségek, és akkor itt az Európai Bírósághoz való fordulás esetét szeretném felhozni, hogy meghurcolnak bírót a kúriában amiatt, mert hát ez ön számára teljesen ismert, ugye. Mert hogy egy jogértelmezést kér az Európai Uniós Bíróságtól egy adott ügyben, ahol lehet, hogy kiterjesztett joga van a szövetségi szabályoknak, jogoknak, és ez már a politika számára egy kázus belli, és ilyenkor meghurcolják a bírót. Ez megtörtént, ugye nem egy bíró esetében, most már ön kilépett ebből a karból, de hát azért azt fel tudtam mérni, hogy ez hogyan hatott a szakmára. Mi volt itt az általános szakmai vélemény ezzel kapcsolatban?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a bírók zöme egyébként nem könnyen fordul az Európai Bírósághoz. Nem azért, mert nem gondolná, hogy onnan lényeges tudás származhat, hanem mert nehéz, macerás, az ügyek zöme egyébként nagyon szépen eldönthető enélkül is, ügyszakfüggő egyébként, tehát büntetőügyekben például borzasztó ritka. Igen. Az Unió Bírósághoz fordulás, közigazgatási ügyekben jóval gyakoribb. de sokszorosa ennek. Tehát azt lehet mondani, hogy a rendes bíróságok zömében van egyfajta óckodás egyébként is. De hogyha véletlenül egy bíróban felismerül, és utána visszaemlékszik arra, hogy milyen tortúrának volt valamelyik bíró kollégája kitéve, akkor lehet, hogy kétszer is meggondolja. Én részt vettem egy workshop sorozatban, ami ezzel foglalkozik, a magyar oldalról az ELTE és az ELTE TLTK vesz részt ebben, a számos európai egyetem foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ott éppen ezt boncolgattuk, hogy vajon különböző országokban ez hogyan történik, és az a, én ugye csak egy résztvevő voltam, de számomra az a végkicsengés, hogy az a tanulság volt leszűrhető, hogy más országokban ez sokkal inkább habitusa a bírónak, hogy azonnal, hogyha valamiféle ellentmondás észlel, akkor az Európai Unió Bírósághoz fordul, aminek azért vannak olyan speciális szabályai, amit külön meg kell tanulni. Tehát az nem megy csuklóból. És mivel bonyolult, a bírók sokkal előbb fordulnak a saját felső bíróságokhoz, esetleg az alkotmánybírósághoz. Ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokat lehetne erről gondolkozni, hogy miért így van. Az biztos, hogy nem tesz jót, hogyha azt tapasztalják a bírók, hogy valamiféle akármilyen áttétes közvetett retorzió is érheti őket, akkor inkább megpróbálják eldönteni magukban. Azt kell látni, hogy ezek soha nem teljesen egyértelmű esetek. Tehát nincs olyan, amikor muszáj az Európai Unió bíróságához fordulni, mert azt mindig a bíró tudja eldönteni, hogy észlele olyan körülményt, ami miatt egy előzetes kérdést fel kell tennie a bíróság, az Európai Unió bíróságának. És mondhatja azt, hogy én nem észleltem ilyet, mert én el tudom dönteni a magyar belső jog alapján, vagy magam is tudom alkalmazni az uniós jogot közvetlenül, nem kell nekem ahhoz az Európai bíróság Unió bíróságának.
Igen, de hát ez is egy nyomásgyakorlás, hogy az ember fél attól, hogy most kiteszi magát egy vegzatúrának azért, mert kér egy jogértelmezést mondjuk az Európai Bíróságtól, bár ez mondjuk a szakma belső ügye, de ez is hozzátartozik, nem?
Igen, két ilyen ügyről tudunk, és többek között ennek kapcsán is egy kollégámmal egy érdekes kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a politikai nyomásgyakorlás hogyan hat a bíróságokra, és az volt a kutatásnak a lényege, nagyon röviden, hogy megvizsgáltuk azt, hogy 2010 óta a hatalom képviselői milyen módon szólaltak meg bíróság ügyekben, hogyan kritizálták, hogyan minősítették a bíróságot, vagy hogyan fogalmaztak meg elvárásokat a bíróság, nagyon konkrét elvárásokat a bíróságokkal szemben, és ennek van-e valamilyen hatása az ítélkezési gyakorlat. Ez a legfontosabb kérdés egy jogállamban, vagy szeretnénk jogállamban élni. De ugye ez nagyon nehéz pontosan, mert minden úgy más, egyedi ezt bizonyítani. És az volt a módszerünk, hogy összegyűjtöttük a hivatkozások, hogy ezek évlére hogyan alakultak, erre hogyan reagáltak a bírósági vezetők, megvédték a bíróságokat, vagy esetleg nem, mert erre is volt példa. És utána azt néztük meg, hogy a bírók mennyire fordulnak éves bontásban, évről évre, hány alkalommal fordulnak politikailag érzékeny ügyekben alkotmánybírósághoz, vagy az előzetes döntéshozattal ért az Európai Bírósághoz, és mi azt láttuk, egyébként, hogy ahogy a nyomás fokozódik, és a bírói kar vezetés egyre inkább, egyre kevésbé áll ki a bíróságok mellett, mert egy ilyen tendenciát is láttunk, 2021-ig vizsgáltuk egyébként, azt látjuk, hogy azért látszik, hogy csökken a szám annak, hogy az Európai Bírósághoz fordulnak, vagy az Alkotmánybírósághoz, de nem nagyon meredeken csökken, ami azt mutatja, hogy a bírói karban megvan a tartás, tehát akkor is fordulunk, hogyha van egy ilyen nyomás, főleg ezután a két ügy után, de azért valamiféle csökkenés látszik. Tehát ez volt a kutatásnak az eredménye, ami összefügg a előzetes döntéshozatali eljárással kapcsolatos kérdésével is.
Hát lehet, hogy a közvélemény nem lehet biztos, nagyon sarkosan ítél egy-egy ügyben, hogyha valamiért a sajtóban egy ügy téma lesz, és az izzik, akkor ugye úgy, mint a fociban mindenki azonban állást foglal, ma a közösségi médiában elárasztják kommenttel az emberek a különböző eseteket, és nagyon nehéz kivonni az embernek magát ebből a dologból. Volt-e önnek ilyen ütközése, amikor érezte, hogy a közvéleménnyel szembe megy esetleg egy ítélet, akár öné, akár egy kollégái, és akkor ezzel meg kell bíróként, magánemberként is küzdenie?
Hát most ugye nem fogja senki elhinni nekem, de nem.
Nem volt.
Tehát volt olyan ügyem nyilván több is, ami elérte a közvélemény érdeklődésének a küszöbét. Egyrészt az ember viszonylag ritkán olvasgat ilyen kommenteket. De
ha
véletlenül mégis, akkor mondhatom azt, hogy azért ettől tényleg tudja magát függetleníteni az ember. Az a kiemelt eset, ami szóba került, az olasz liszkai eset, azért az egy kicsit más jellegű. Az egy valóban rendkívül jogos társadalmi felháborodás volt, és nagyon nagy fokú, tehát az arról tényleg nagyon néz kivonni magát az embernek. Az, hogy most különböző oldalak, különböző módon kommentálják az ember ügyeit, azon tényleg felül kell emelkedni, és szerintem a kollégáim zöme felül is tud emelkedni.
Nem, és itt azt emelném ki, hogy ez nagyon fontos a támogató, ugye ez a támogató környezet is, mert ugye a bírótól elvárás, hogy nem csak békeidőben bíró, hanem is idézel be háború alatt is, mikor tényleg kommentelnek, akár támadják is, és akkor is a bíró hivatásához méltóan kell ítélkeznie, semlegesen, elfogadatlan, pártatlanul. Ugye egy kollégám fogalmazott, az a jó bírósági rendszer, ahol nem kell a bírónak hősnek lenni, hanem tudja azt, hogy adott esetben a főnöke, a bíróság vezetője, vagy a tágabb környezete is megvéd. És azért nagyon fontos például az, hogy léteznek bíróegyesületek, illetve hogyha a vezetők ugye kiállnak a bírók mellett. Tehát azért ez egy komplex dolog, és azért a bírók ügyeinek 99,9%-ban nincs ilyen nyomás. Ugye azt kell vizsgálni, hogy akkor milyen döntések születnek, amikor van, de én is azt látom, és ezt mutatta ez a kutatás is, hogy azért a bírói kar az tartja magát.
Annak ellenére, hogy nem tudom, hogy mennyire vannak tapasztalatok az Európai Uniós tagállamokon belül az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatban, de olyan mondatok, amik elhangzanak a politika részéről, akár Orbán Viktor, vagy valamelyik miniszter részéről, hogy a kúria bankok oldalára állt egy-egy ítélet kommentel, és ez például konkrétan elhangzott. Hát én azt gondolom, annyira durva, hogy egy kormány tagja ilyen nyíltan bírál egy bírói gyakorlatot, egy igazságszolgáltatási lépést, hogy azért ettől, még ha tartja is magát a karban mindenki, és igyekszik ezeket, lerázni magáról, mégis egy olyan hangulatkeltés zajlik olykor, például a bíróságokkal kapcsolatban is, ami egyébként megengedhetetlen lenne. Én nem tudom, hogy az Európai Unióban ez előfordulhat.
Hát sajnos igen. Tényleg? Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy éppen mostanában is, és nagyjából egy-másfél évvel ezelőtt is Olaszországban rendkívül heves támadások értek egyes bírókat menekültügyi döntések kapcsán, amikor olyan, ugye ott is egy mondhatjuk, hogy jobboldali populista irányzat van kormányon, olyan bírói döntések születtek, amely adott menekültnek kedvező volt, és nagyon heves támadás érte őket a kormányon.
Tehát
nem csak
részéről?
A sajtó, hanem a kormány részéről is. Miniszterek, sőt a miniszterelnök is megnyilatkozott. Ez ott is nagyon az ottani bírói közösségben is borzasztó nagy port vert fel, és ott is egy nagyon komoly, sőt ott mondhatom, hogy egy nagyon komoly felzúdulás volt a bírói kar részéről, mert ők is megengedhetetlennek tartották az ilyenfajta nyomásgyakorlást. Egy katániai bírónő volt az első, aki ilyen támadást szenvedett el. Az volt a kérdés, hogy egy adott vízen érkező menekültet, vagy menekülteket őrizetbe vesz, vagy kienged az őrizetből, és olyan döntést hozott, ami nem tetszett a kormányzatnak, nyilván kiengedte őket az őrizetből, és nagyon-nagyon komoly támadásnak volt kitéve. Hozzáteszem, hogy ez a bírónő azóta az egyik legnagyobb olasz bírói egyesület vezetőjévé választották. Uh-huh. Tehát ott egy ilyen belső támogatást kapott a Szilviában-onak hívják, és egy kifejezetten megvédték a kollégái ezáltal.
Igen, erről beszéltem, és a támogató környezet, a belső támogató környezet mennyire fontos ilyen esetekben, és egy érdekes, egyébként meg szomorú is, hogy azt is vizsgáltuk, hogy 2010 előtt is érték a bíróságokat kritikák kormányzati szereplők részéről, de nagyon sokkal kevesebb.
Maga Gyurcsány Ferenc több alkalommal támadta, nyíltan.
Hát hármat tudtunk összeszedni, de abban már benne van Megyesi Péter is, és arra akkor az akkori bírói vezetésnek egyértelmű, azonnali, gyors, határozott igen. kiállás elítélése volt a válasz, és 2010 után viszont egyre, tehát azzal kezdődtek a bírói megszólalások, ha meg is védték a bíróságokat, a bírókat, hogy hát mindenkinek joga van kritikához, a kormányzatnak is, ez korábban nem volt meg ez a retorika, és utána pedig egyre inkább ilyen elkerülő, mismásoló, sőt olyan is volt, amelyik kimondottan egyetértett a kormányzati megnyilvánulással. Tehát ez a szomorú ebben a történetben, hogy manasság ezt észre, hogy fogy el a levegő.
Hogy fogy a levegő, fogy egy a film levegő. Címét idézve.
Azt idéztem, igen.
Igen, de ez más következményekkel is jár, és az is súlyos, mert hosszabb távú, hogy az emberek szemében elfogy a bizalom. Az emberekben elfogy a bizalom, azt mondják, hogy hát persze, a bírók is hoznak olyan ítéletet, ami a politikának kedvez, a pillanatnyi dolgokhoz igazítják, stb. Tehát, hogy kialakul egy ilyen rossz vélemény, ami sokkal károsabb szerintem, mint a politika, az múl, az elmúlik. De hogyha az emberekben ilyen stabilan, ilyen rossz negatív kép alakul ki az igazságszolgáltatásra, legyint, hogy úgyis mindegy, mert úgyis meg van bugázva a dolog, úgyis megcsinálják okosban. Ez egyébként vonatkozik a nyomozóhatóságra is, amiben látjuk, hogy bizonyos ügyekben indítanak nyomozást, bizonyos ügyeket be sem fogadnak, és lehet látni, erről még nem készült, azt hiszem, statisztika, ugye? Hogy mely ügyeket utasított vissza a nyomozóhatóság, és melyeket nem, pedig ez érdemes lenne számba venni. Tehát azért már ott kezdődik ez a dolog, nem? Tehát ez sokkal súlyosabb a közvéleményben.
Hadd hozzam itt szóba azt az egyesületet, aminek alapító igen. tagja voltam, a Res Judicata, a Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület. Ez most már lassan 5 éve alakult, bírók a tagjai, így én sajnos már nem lehetek a tagja, de továbbra is együttműködöm velük. Kifejezetten az a gondolat hívta létre ezt az egyesületet, hogy a bírák nem szólalnak meg, nem mutatják meg magukat. Nem, mindig csak valaki más beszél róluk. És az emberek nem tudják, hogy mi zajlik a bíróságokon, nincs tudásuk arról, hogy születnek az ítéletek. És ez nem csak egyes ítéleteket érint, és különösen nem csak a felnőtteket érinti, hanem borzasztó nagy probléma általában, hogy a jogtudatosság és azon belül a bíróságok szerepe, az teljesen kimarad a közoktatásból, holott nagyon nehéz leélni úgy egy életet, hogy valaki valamilyen formában joggal, nehogy Isten bíróságokkal ne találkozzon. Ezért az Egyesületünk felvállalta azt, amit egyébként korábban az Országos Bírósági Hivatal is felvállalt, hogy kell foglalkozni ezzel, ki kell járni az iskolákba, kell tartani rendezvényeket, ahol erről beszélünk, mert arra hiába vár a bírói kar, hogy majd a másik két hatalmi ág ezt megszervezi helyette. Tehát, és ezzel kapcsolatban elég sok rendezvénye volt az Egyesületünknek, aminek éppen az a lényege, hogy egy közvetlen kapcsolatot kell kiépíteni a társadalommal, éppen azért, hogy megértessük. Nem kell az ítéletekkel egyetérteni, de az jó, hogyha a társadalom érti, hogy mi miért történt. És az igaz ugyan, hogy az adott bíró a saját ügyéről nem nyilatkozhat például a sajtónak, nem mindenhol van ez így egyébként, de nálunk ez ugye így van, de annak nem lenne akadálya, hogy magát, a bíróságok működését, a döntések mechanizmusát egy kicsit közelebb hozzuk, egy kicsit érthetőbbé tegyük, mert hát ha akkor a társadalom is jobban, ha megérti, hogy zajlik, az ugye adott esetben a megértés hoz egyfajta támogatást, nem a szolidaritás szót használnám, de minden esetre kevésbé érezni úgy, hogy a feje fölött mindenféle ráhatása nélkül születnek a döntések. Hát ha ez az ítéletek elfogadottságát is növeli, ami jó a bíróságnak, de még jobb a társadalomnak, hogyha azt érzi, hogy a másik két hatalmi ággal szemben van egy, ami ő érte van, ami megvédi őt a másik két hatalmi ág esetleges túlkapásaival szemben. Ezt a munkát senki más nem végzi el, ezt a bíróságoknak maguknak kell. A bírók viszont alapvetően nem szeretnek ugye megnyilvánulni. Igen. Ezért jó, hogyha bírói egyesületek ezt felvállalják. És bármilyen, ugye ennek nagyon sok formája lehet, hadd hozzam szóba, mert éppen egy hónapon belül remélhetőleg az egyesület ki fog tudni jönni, kis animációs, egyperces edukációs videók készülnek éppen, amiket mi fogalmaztunk, és egy rajzoló, megrajzolja elkészülnek, és akkor majd elérhető lesz, remélhetőleg sokan fogják nézni, ez középiskolás korosztálynak, vagy akár még kisebbeknek szól, hogy értsék meg, hogy mit csinál a bíróság, mit csinál egy bíró egész nap, miért fontos a bírói függetlenség, hogy épülnek föl a bírósági szintek, mert az emberek ezeket nem tudják. Nem csak a gyerekek nem tudják, egyébként felnőttek sem.
Igen, ez azt tenném hozzá, hogy kulcsfontosságú, amiről most bírónő beszélt, mert olyan világban élünk, ahol a kommunikáció múlik majdnem igen. Minden. Tehát korábban volt egy, amikor én is még bíró voltam, egy olyan elképzelés, hogy a bíró azt teszi a dolgát, megindok az ítéletet, aki ott van, az meghallgatja, világosan megérti, és akkor megyünk tovább. És az látszik, hogy ez nem elég, és tényleg érthetővé kell tenni az emberek számára, közel kell hozni, ami történik, és mert a bizalmat, ami kulcsfontosságú, így lehet többek között elnyerni. Nem elég az, hogy jól dolgozunk, jónak is kell látszani, hogy parafrazáljam a másik mondás, és ez a jó út, amit a bírónő mondott, ez a pozitív. Ugye, ami a negatív út, az meg a bírói populizmus, mert valahol ez is szolgálja azt a célt, hogy úgy azért döntök úgy, hogy a közvélemény pillanatnyi hangulatával egyezzem, vagy nem menjen szembe, mert ezzel is ugye egy bizalmat lehet építeni, csak ugye ez egy rövid távú célokat vesz figyelembe, és nem pedig a hosszú távú társadalmi igazságosságot. Tehát pont nagyon jó, hogy kijött ez a két szempont, hogy igen, be kell látni azt, hogy kommunikálni kell a bíróságnak is kifelé, de ezt olyan módon megtenni, ahogy mondta, és nem pedig úgy, hogy hát az ítéleteket igazítjuk mondjuk a közvélemény.
Igen, amit az Andrea mondott, az azért fontos, mert ez annyira érezhető a hétköznapokban, hogy Magyarországon a jogi kultúra nagyon-nagyon alacsony szinten van. Tehát diplomás, iskolázott embereknek fogalma nincs egy szerződés előállításának a feltételeiről, stb. Húz ki a papírt, onnan nyomtas ki, gondolja így, amikor egy adásvételi szerződésre van, például szó, csak hogy példát mondjam. De az biztos, hogy nagyon fontos lenne, az emberek a bíróságot igazságtevőnek gondolják. Az a bíróság nem az igazságot tárja föl, az legfeljebb a sajtó dolga lehetne, hanem a bíróság a jogszabályokat alkalmazza, és egy bíró, most én beszélek egy kicsit fogadatlan prókátorként, a meglévő jogszabályok alapján alkothat csak ítéletet, nem a saját igazságérzete szerint, igaz? És ez az, amit nem megy át a köztudatba.
Szerencsés esetben azért a kettő egybeesik, és az esetek zömében a kettő egybeesik, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy a jogszabályok azok összességében igazságtalan helyzetet teremtenek. A bírónak egyrészt feladata a tények felderítése, amennyire lehetséges. Ugye a körülöttünk levő valóságot soha nem ismerhetjük meg a maga teljességében, pláne nem egy tárgyalóteremben, ahol azért nagyon formalizált szabályok vannak, de törekedni kell rá, hogy a lehető legjobban az adott ügyben lényeges tényeket feltárjuk. Utána a jogszabályokat valóban alkalmazni kell, akkor is, ha igazságtalanok, de őszintén mondom, hogy az ömük azért nem az, és a harmadik faktor azért a bíró saját meggyőződése. Ez egy nagyon-nagyon fontos elem, mert ez nem feltétlenül azonos mondjuk a populizmussal, amiről beszéltünk, ugyanis a tényállás, a jogszabályok, ezek ilyen, mondjuk, amikor az embertelen szót mondom, akkor nem úgy értem, ahogy a köznyelv érti, hanem ebben nem szerepel az emberi faktor. Az emberi faktort a bíró saját meggyőződése teszi oda. Büntetőbíró voltam, a büntetés kiszabásakor nem kizárólag objektív körülményeket mérlegelünk, mert egy kicsit mindig a jövőbe kell látnunk, ugyanis a büntetés célja az nem a megtorlás, hanem az, hogy lehetőleg a büntetés hasson oda, hogy se az elkövető a jövőben ne kövessen el bűncselekményt, és nyissuk nagyobbra, lehetőleg a társadalomban is minél kevesebb ember, minél kevesebb bűncselekményt kövessen el. Nyilván ez egy nagyívű és nagyon távlati cél, de a büntetésnek ebbe az irányba kell hatnia. Ebből a szempontból a büntetőbírónak egy kicsit a jövőbe kell látni, hogy ez a büntetés vajon, amit én most kiszabok, alkalmas-e ennek a célnak a közelebb hozásához. Ez az emberi faktor. És amikor én azt mondtam nem olyan régen, hogy a kuria elnökének az a levele, amiben kifejtette azt az álláspontját, amit egyébként már sokszor kifejtett, hogy nincs olyan, hogy elégséges jogegység, és minél tökéletesebb, és minél nagyobb jogegységre kell törekedni. Én arról azt gondolom, hogy ez jól hangzik, de abból a szempontból egy veszélyes gondolat, hogy ez a túlzott jogegységesítés pont ezt az emberi faktort fogja kiölni az ítéletekből, hogyha teljes mértékig bezárjuk a bírót.
Tehát szinkronban azzal a módszerrel, amiről már beszéltünk, hogy leöntenek egy adott ügyet egy jogszabálymódosítással, és nincs benne differenciálás, illetve mérlegelési lehetőség. Utolsó kérdéskör, mennyire tépázta meg önvéleménye szerint, vagy az önök véleménye szerint, az igazságszolgáltatásba vetett hitünket és a bizalmat és a hitelességet az, hogy a kúriával, illetve az igazságügyi minisztériummal a bírói hivatal megkötötte ezt az ominózus megállapodást, fizetés emelés ellenében bizonyos igazságügyi reformokat aláírt.
Én azt gondolom, hogy ennek a veszélye, ez kétségkívül valós. Szerencsére maga ez az egész ügy annyira bonyolult, nagyon, hogy szerintem az átlagember nem teszi bele azt a munkát, ami kell ahhoz, hogy megértsük, és ezért talán nem alkalmas valójában arra, hogy ténylegesen megtépezze a bizalmat, de egyébként igen, azt gondolom, és én ezt ki is mondtam, amikor egy közösségi kiállásunk volt, én éppen ezt mondtam, hogy itt az a veszély, hogy ha véletlenül valaki veszi a fáradtságot, és ezt végig gondolja, akkor azt fogja mondani, hogy hát hogyan gondolhatom én, hogy a bíró majd az én ügyemben félreteszi a bármiféle egyéb anyagi vagy egyéb megfontolásait, ha a saját ügyében hajlandó volt a fizetés emelésért cserébe feladni az elveiből. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes irány, aminek nem, és ezt nem én gondoltam egyedül, hiszen közel 2000-en írták alá azokat a tiltakozó nyilatkozatokat, leveleket, amikben ugyanezt fejtették ki a kollégák, hogy ezért nem lett volna szabad azt a négy oldalú megállapodást aláírni.
Igen, ő hogy ítél?
Én úgy ítélem meg, hogy ugye csatlakozó bíró, ez egy közjogilag egy teljesen értelmezhetetlen konstrukció ez a megállapodás, ez nem egy polgárjogi szerződés, ennek nem is tudom, hogy milyen jogi, nincs is jogi alapja, ez egy politikai nyilatkozat.
És rossz indulatú emberek azt mondták, hogy hűség nyilatkozat.
Én azt sejtem mögötte egyébként, hogy vannak bizonyos elképzelései az igazságszolgáltatás változtatásával kapcsolatban, és neki arra volt szüksége, hogy minden bírói vezető szervtől kapjon erre egy pecsétet, hogy mi ezt önként akarjuk, önként írtunk alá egy megállapodást. Ez ugyanolyan, mint amikor az egyetemeket kekvásították, akkor szenátusokkal mondatták ki, hogy mi akarjuk. És akkor lehet azt mondani kifelé, akár az EU felé is, hogy hát ez nem egy diktátum. Aha. Hát ez demokratikus akaratképzésnek az eredménye volt. Tehát én emögé ezt, hát most ritkán merül fel ez az aspektus ennek a kérdésnek.
Mindesetre az olvasat egy laikus számára az, hogy a bírók pénzért vállaltak kormányzati befolyást.
Igen, ezt sajnos lehet így érteni, bár azt gondolom, hogy itt egy borzasztó nehéz helyzetben találta magát az Országos Bírói Tanács, amikor gyakorlatilag a felállása, a tavalyi felállása óta semmi mással, de elsősorban azzal foglalkozik, hogy a bírók és a bírósági alkalmazottak fizetésének rendezésében részt tudjon venni és odahasson. Egy nagyon-nagyon erkölcstelen választás elé állították őket, mert explicitté tették, hogy még ez az egyébként szánalmas mértékű fizetésemelés sem lesz, ha nem írják alá ezt a megállapodást. Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy rossz döntés volt aláírni, és szerintem most már azért lehet, hogy több tag el is gondolkozott ezen azon a héten kívül, akik eleve ellene szavaztak. De 8-7 volt, abból 8-ból az egy a kúria elnöke volt, aki ugye saját kúria elnöki minőségében is aláírta, és OBT tag minőségében is, erről is érdemes lenne még egy órát beszélgetni, de mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz döntés volt, és én egyáltalán nem irigylem az OBT választott tagjait, hogy ezt a döntést nekik meg kellett hozniuk, hiszen egészen biztosan az lett volna egyébként a retorika, ha nem írják alá, hogy rajtatok ment el a fizetésemelés, hogy a jegyződ, aki a létminimumon tengődik, miattad nem kap fizetésemelést.
Ez is egy csiki-csuki.
Igen.
Igen, ez egy ilyen sakjászma volt, így volt felépítve, és de ez mutatja az erőt, hogy itt is ez a majdnem egyenlő arány volt.
Igen. Majdnem.
Akik ennek ellenére is vállalták, hogy nem elszavaznak, amit elmondott bírónő.
Hát ezt a következő egy órát most nem tudjuk erre szentelni, mert a műsoridőm lejárt is. Nagyon szépen köszönöm Laco Adriennek, a Fővárosi Törvényszék volt bírójának, a Resz Judaica Egyesület alapító tagjának, és Bence Mátyás jogszociológus kutatónak, hogy itt voltak, és megosztották a gondolatokat. Önöknek köszönöm a figyelmet, Somfai Péter szerkesztő kollégám nevében is, egy hét múlva újra találkozunk, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.